Kedves gyülekezet, ma Isten szent igéjét a jelenlévőknek és az igehirdetést felvételről hallgatóknak nem a bulletinben megjelölt textusból, hanem Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvasom. Ez az útmutatónak az igehirdetésre kijelölt igéje. Felállva hallgassuk a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a harmadik versétől az igét eképpen. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reált könyörgéseimben, éjjel és nappal, kívánva téged látni, megemlékezvén a te könnyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Ezenbe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Luisban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van, az én kezeimnek rád tétele által, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyság tételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért, Istennek hatalma szerint. Eddig olvasuk a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ez Pál apostol utolsó levele, mint egy búcsú levele, mert tudja, hogy az ő elköltözésének az ideje beállott, hogy itt van életének a vége, 60-as éveiben járhatott talán, mai szóval nem volt annyira idős ember, de mégis egy gazdag tapasztalatokkal, küzdelmekkel, fordulatokkal teli élet volt mögötte, és most, hogy elmegy a munkát, amit elkezdett, aminek gyümölcseként mi is itt ülünk ma vasárnap délelőtt, hiszen ő hozta Európába az evangéliumnak az üzenetét, hogy aztán hozzánk hogy jutott el, ezt már nehéz lenne kibogozni. A teológusok mindig tanulják az egyház történelembe, hogy jutott el Európába, hogy jutott Magyarországra, és így tovább. Szóval mondjuk így, hogy az ő munkájának távoli gyümölcsei vagyunk mi magunk is. De amikor elmegy, akkor azokat a kis házi gyülekezeteket, mert egy-egy nagyvárosi gyülekezet talán még akkora sem volt, mint ahányan mi itt ülünk, hanem néhány család, néhány személy. Aztán a kis mustármag fává növekedett, hogy Jézusnak egy példázatát idézzük ide, de mégis sok kis szorvány volt, és ezeket egy kedves munkatársára bízta, aki nem volt apostol, és nem rendelkezett talán azokkal a különleges erőkkel, amelyekkel Pál megállíthatatlanul vitte az evangéliumnak az üzenetét. Egy kicsit gátlásos, félénk ember volt, nem véletlenül szól majd hozzá itt a levél elején néhány gondolat. Van ilyen, hogy vannak az úttörők, mint Luther is, akinek az énekét énekeltük az imént, Melantonnal együtt léptek fel a történelemnek a szószékére, nem akarok színpadot mondani, mert inkább szószék jellemző rájuk, és róluk mondták, hogy elől ment Luther mester tört és zúzott, és utána Melanton mester csendben szántogatott. Hát így volt, igen, és ez azóta is gyakran van így, szóval Timóteus nem ugyanazokat az ajándékokat kapta Istentől, amiket Pál, de ez egyáltalán nem baj, sőt, Isten kiegészíti, elosztja a feladatokat, és kiegészíti az egyik gyengeségét, pótolja a másik erejével, és fordítva. Megint három dologról fogok néhány szót szólni, csak kis bevezető gondolat gyanánt hadd említsem Pál kedvességét, amivel felidézi anyját és nagyanyját, Timóteusnak az anyai ág zsidó, az apai ág görög, ma halahikusan zsidónak számítana Timóteus, akkor abban az időben nem egészen volt így, sőt Pál letartóztatása is ennek az eredménye, hogy azt hitték, hogy Timóteus bevitte a templomban, ha körül is volt ráadásul metélve, de mégis úgy gondolták a szélsőséges fanatikusok, hogy megfertőztette a templomot azzal, hogy bevitte oda Timóteust. De van egy hívő anya és egy hívő nagymama, és az ő imádságuk, az ő munkájuk abban, hogy Timóteusból hívő ember és az egyháztörténelem meghatározó alakja is lett, nem lebecsülendő, és így most csendben magunkban adjunk hálát azokért, akik minket az Úrhoz vezettek, imádkoztak értünk, reménykedtek, velünk együtt végig szenvedték hívő életünk buktatóit, segítettek talpra állni nekünk, és hittek bennünk akkor is, amikor egy kicsit elszállt az önbizalmunk. De itt volt azután Pál, akinek szinte mintha a fia lett volna, Pálnak nem volt saját gyermeke, de mintha a fia lett volna, Timóteus úgy szerette, és most mondom, neki készül átadni a munkát, amit ő az Úrtól vett, és azzal kezdi ezt a biztatást, hogy arra kéri, hogy gerjessze fel a tüzet, az Isten kegyelmi ajándékát, azt, amit kapott, amikor Pál erre a szent szolgálatra kézrátétellel felszentelte őt. Nagyon érdekes, hogy ez a felgerjeszteni szó egy egyszer előforduló kifejezés a Bibliában, csak itt fordul elő, pedig azt hinnők, hogy ez egy mindennapos szó lehetett, hiszen mindenki gyújtott tüzet sokkal inkább, mint ma, amikor legfeljebb a gázt gyújtjuk meg, bár nálunk van egy kandalló, és minden nap megrakjuk a tüzet, ám bár ha a fa minősége jó, akkor csak felgerjeszteni szoktuk mi is következő nap, mert marad parázs a hamu alatt. Erről van szó, hogy nem tüzet rakunk, nem tüzet gyújtunk, hanem a meglévő parazsat gerjesztjük fel, és aki csinált már ilyet, az tudja, hogy kicsit meg kell alatta a rostét tisztítani, esetleg megszabadítani felül is a hamutól, és aztán, ha kell, teszünk rá egy kis fát, ha kell, akkor elkezdjük fújni, sőt, hát van olyan, hogy a kovács műhelyben egy erre alkalmas eszközzel, amit az orgona is használ, mert ezt most már motor hajtja, de eredetileg, és ugyanígy egy légbefúvó kis motort hajt, de régen egy ilyen fújtatóra állt föl egy ember, és nyomkodta ezt az eszközt, és a végén a levegő a sípokba ment. Nos, a kovács műhelyben is egy ilyen eszközt használnak. És itt ebben a szóban benne van az izzás az alapszóban, és arra gondoltam, hogy mennyire fontos Pálnak ez a bátorítása, mert tűz és tűz között is van különbség. Ugye, amikor csak úgy a hamu alatt parázslik a tűz, akkor arra talán elég, hogy a mi macskáink is bent odahúzódjanak a kandalló mellé, mert valami meleget ad ez a tűz még. Aztán, ha jó a parázs, akkor lehet, hogy egy kis levest meg lehet melegíteni fölötte, vagy van annyi erő is benne, hogy esetleg megsüssünk egy tyúkot, egy csirkét a parazsánál, szalonnát esetleg, lehet, sőt, egy kis zsír visszacsöpög, akkor még sercegni is kezd a tűz. De arra nem elegendő, hogy az ezüst ásványból az ezüstöt kiolvasszuk, ahhoz izzás kell, izzás. és ahhoz sem elegendő, hogy a vasat megolvasszuk. És ott vagyunk akkor annál a problémánál, ami itt Timóteussal kapcsolatban is foglalkoztatja Pált, és foglalkoztat bennünket is, hogy mekkora ez a tűz, ami bennünk van. Izzás ez. Ezüstöt olvaszt ez. Kiolvasztja az ásványból, a salak közül az ezüstöt. Van olyan, amit tükörként, ugye tükör foncsorja is tulajdonképpen ezüst, és az igazi ezüstöt hajdan 7-szer vitték át a tűzön. Mindig marad egy kis szennyeződés benne. De ezt nem lehet a hamu alatt szunyadozó parázssal elérni. Fel kell szítani ezt a tüzet, hogy izzon, és ellenállhatatlan erővel válassza el egymástól a salakot és a nemes ércet, hogy a dolog ragyogjon, és az igazi érték fölcsillanjon benne. Szóval átveszed ezt a szolgálatot, de ne szunnyadjon benned a tűz, hanem izzítsd ezt fel. Na most ezt nekünk kell elvégezni. Ez ilyen egyszerű. A tűz Isten ajándéka, elárulta nekünk a titkot, hogy hogyan lehet akár kővel kicsiholni, akár láttam ilyet is már, egy fadarabot forgatnak nagy erővel másik fában, és az is lángra tud lobbanni. Természeti népek még jól tudják, hogy hogyan lehetséges ez, de ezt föl kell izítani, növelni kell ennek az erejét, és ez rajtunk múlik. Na most, mit lehet ennek érdekében tenni? Hát egyrészt adni mindent ennek a tűznek, ami táplálja. Mindent, amit a tűz megemészthet. Kézenfekvő lenne, amit Timóteus úgy is tud, és nyilván gyakorolt, az Isten igéje, a kegyelmi eszközök használata. De én azt gondolom, hogy ez itt adott esetben kevés, mondom pláne úgy, hogy ez neki mindennapi gyakorlata volt. A mindennapi gyakorlat az azt jelenti itt az izzás tekintetében, hogy nem félek az életnek azoktól a pillanataiktól, amelyek embert próbálnak belemenni azokba a helyzetekbe, amikből Pálnak bőven kijutott, hiszen az Úrért sokszor került életveszélybe, sokszor került hamis atyafiak közé, természeti csapásoknak volt kiszolgáltatva, és belement ezekbe a dolgokba, tűzbe, vízbe, hogy megint csak bibliai gondolatot használjak azzal a hittel, hogy nem fog megégni. Közben ugye Mózes látomása is ez elhivatásakor, hogy eleven tűzzel, hatalmas tűzzel ég egy bokor, és mégsem emésztetik meg, belemenni a tűzbe, forrón odaadni mindent, mindent feltenni egy lapra az Úrért. Vajon van-e bennünk ilyen izzás, ilyen szeretet? Vagy érdeklődünk a dolog iránt, tetszik nekünk, életünk része, körülbelül úgy, ahogy fodrászhoz járunk, vagy a körmeinket rendben tartjuk, vagy fogat mosunk. Ugyanígy része az életünknek az is, hogy kinyitjuk az útmutatót, elolvassuk reggel, elolvassuk egy szakaszt, elmondjuk megszokott imáinkat. Ez van-e, vagy pedig dolgozunk azon, hogy lángoljon emésztően az a tűz bennünk. Mondom, a tűz Isten ajándéka, de lehet azt hamu alatt is úgy, ahogy életben tartani, és föl lehet izzítani. Szóval izzítsd fel, dolgozz ezen, hogy ne csak megmaradjon ez a tűz, hanem lobogjon, és lehessen akár ezüstöt is tisztítani vele. Izzítsd fel tehát ezt a tüzet, használd a kegyelmi eszközöket, amiket kaptál. Miért? mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Érdemes megállni ennél a kis résznél is. Az első dolog ez a felizzítás volt, amiről beszélni akartam. A másik pedig a léleknek ez a hármassága, hármas ereje, amiről itt Pál beszél. Ugye van a félelemnek lelke, van az erőnek, szeretetnek és a józanságnak a lelke. A félelem lelkénél is érdemes megnézni, hogy az eredeti szöveg milyen szót használ, mert Jézusról is mondja az ige, hogy a Gecsemáné kertjében elkezdett rettegni, gyötrődni és rettegni. És az mégis másfajta rettegés volt, mint amilyen félelemről itt az apostol beszél. Itt inkább félénkségről van szó. Itt állandó lelki bizonytalanságról, olyasfajta félelemről, ahogyan a tanítványok féltek a viharzó tengeren a hajóban, akikről azt mondja Jézus, hát hogy van, hogy nincsen hitetek. Tehát félénkek a bajban, és az a rettegés pedig, amit Jézus átél ott a Gecsemáné kertben, az egyfajta szent rémület, belepillantás abba, hogy mit jelent az elveszett világban áldozattá lenni, magára venni mindazt a büntetést, ami a mi bűneinkért járna, és mit jelent áldozattá lenni azért, hogy engesztelést szerezhessen a mi számunkra, bűneink bocsánatát és örök életet. Ez a félénkség. Nem a félénkségnek a lelkét, a gátlásosságnak a lelkét adta nekünk az Isten. Vannak emberek, akik minden látszat ellenére bizonytalanabbak önmagukban, mint gondolnánk, és mint mások, akik ellenállhatatlan erővel, a veszélyérzete nélkül szoktak előre menni, és sokszor ők a sikeresebbek. Én nem voltam egy bátor igehirdető, nagyon jól emlékszem, életem első esketési szolgálatára. Nagyon zavart, hogyha sok ember előtt kellett beszélnem, már pedig a lelkész egy ilyen személy, ezért én nagyon tartottam a temetési szolgálatoktól is, és hát az esküvőn is nem az ismert arcok vannak ott, és főnököm ideadta az ő szertartás könyvét, ami egy nagyon használt, hasonlóan az enyémhez kilógnak a lapok belőle már, és az első gondolatom az volt, hogy el fogod ejteni. És végig ezen izgultam, hogy csak el ne ejtsem, hát itt van ez a sok kedves idegen ember, sose találkoztam velük, hogy fog ez kinézni, ha én elejtem ezt a saláta szertartás könyvet, és ahogy elindultam oda az úrasztalához, hogy odaálljak a boldog pár elé, mondanom sem kell, hogy elejtettem a szertartás könyvet, és hát itt egy-két percig az egész nász nép velem együtt a szana szétrepült lapokat gyűjtötte össze, amit aztán hát sorrendbe is kellett raknom, hogy el ne felejtsem, hogy mi miután következik, mert életemben ilyet nem csináltam, máig élesen bennem van az a derű, amivel szemlélték az én kínlódásomat, és az a kellemetlen érzés, ami engem áthatott. Nem a félénkségnek a lelkét adta nekünk az Isten. Persze sok gyakorlat után és az Isten kegyelméből átélt mindenféle pofon után az ember viszonylag jól el tudja látni a szolgálatát, de szólni kell az ilyen Timóteus típusú embereknek, hogy ne engedjük, hogy a félénkség uralkodjék felettünk. Nem baj, ha az ember fél. A baj az, hogyha ennek alárendeli a szolgálatát, és inkább visszahúzódik, és nem végzi el azt, amit rábíztak, nehogy véletlenül valami megszégyenítő kellemetlenség érje. Ne félj, mondja Pál ennek az ő kedves tanítványának, ne szorong, vagy ha szorongsz is,
attól azért még menj el, bárhova menj el, és mondd el, és csináld meg. És pedig hogyan? Három dolgot rak itt egymás mellé, az erő, a szeretet, és a józanság az, amire a figyelmét fölhívja az apostol az ő tanítványának. Az erő, ami mi a dynamis szóból ismerünk, ami Istennek erejéről is szól, itt a 8. versben Istennek hatalmaként fordítja a Biblia, de az eredeti szó az képességet jelent, képes vagy rá. Képes vagy rá. Néha szoktam mondani, egyesek meghökkennek rajta, hogy Isten hisz bennünk. Ez ezt jelenti, hogy ő azt sugározza felénk, hogy képes vagy rá. Meg tudod tenni. Tedd hát meg akkor. Győzd le a félénkségedet. Képes vagy rá. Meg fogod tudni tenni. Tehát az erő lelke ezt jelenti. Szeretetnél itt az agapé szó szerepel a görögben, legalább 3 vagy 4 szó fejezi ki a szeretetet, annak különböző formáit. Ez az agapé szó elsősorban Jézussal összefüggésben jön, aki elhozza a földre Istennek azt az üzenetét, hogy úgy szerette Isten a világot, és amikor arra kér bennünket, hogy mi is úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket, akkor ezt az agapét kéri. A szeretet lelke, amiben nincsen önzés, nincsen viszonzás vágya, pláne ellenszolgáltatásé. Feres úgy, akkor is teljes szívből, teljes lélekből, ahogy az Urat szereted, hogyha semmiféle viszonzást nem kapsz. És a 3. dolog a józanságnak a lelke. A józanság, amiről különösen az Úr házában és közelében olykor talán szeretünk elfeledkezni. Pedig nagyon fontos eleme az Úr szolgálatának a józanság. Ne érzelmeken nyugodjék a mi hitünk. Az érzelmek Isten ajándékai, és szeretjük jól érezni magunkat, de azok mulandóak. Van, amikor megmagyarázhatatlanul van rossz kedvünk, vagyunk kedvetlenek. Nem tudjuk miért. A szegény klubrádió nem nagyon kap hirdetéseket, ezért minden nap, ha én autóvezetés közben hallgatom a rádiót legalább egyszer, de többnyire 2-3-szor is elhangzik egy csacska hirdetés, ami egy olyan szerről szól, ami a depressziós embernek egy kicsit javítja a kedély állapotát. Hát nem tudjuk miért, olykor lent vagyunk, és olykor fönt vagyunk. Mindenkinek ilyen az élete, csak van, akinek kicsit nagyobbak ezek a hullámok. Erről Judit tudna nekünk sokat mondani, hogy milyen az ember pszichéje, hogy működik ez, hogy néha fent, néha lent vagyunk, de hát vannak dolgok, amiket a legrosszabb napjainkon sem változtatunk meg. Csak azért, mert nagyon rossz a kedvünk. Azért az igazságról, a szolidaritásról és hasonló dolgokról ugyanazt gondoljuk akkor is. Nem úgy van az, hogy ha rossz kedvünk van, akkor legyen mindenki másnak is rossz kedve. Hogy ha minket bántottak, akkor mi is bántunk másokat. Nem érzelmi kérdés, hanem elvi kérdés. És éppen ezért áldást akarunk jelenteni akkor is, hogyha a kedvünk egy kicsit másféleképpen működik. Na de miért van ez a 3 dolog, az erő, a szeretet és a józanság egymás mellett, és miért kell ennek a vegyületnek együtt maradnia, és éppen ilyen összetételben. Egyik sem hiányozhat innen. Mert az erő és a szeretet együtt az olyan fajta rajongást, folytogató rajongást jelentene, ami olykor elviselhetetlen. Az erő és a józanság az olyan idegséget árasztana, ami megölne bennünket. És a, nem tudom én, a szeretet és a józanság, ha egyáltalán összeférnek egymással, hát nem tudom, abból mi fog kikeveredni. De ez a három így együtt, az erő, a szeretet és a józanság egy csodálatos vegyület, és ennek a készleteit, összetevői érdemes tudatosan figyelemmel kísérnie az apostol tanítványának. És hát nézzük meg harmadik, utolsó pontunkat. Ez a ne szégyeld a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj. Nem kerülhető ki a szenvedés. Megint csak kötelességszerűen is megnézve a megfelelő szavakat, azt találtam, hogy az együtt szenvedés szavában az első tag az a rokonság. Tehát mindenki rokonom, aki szenved. Máshogy viszonyulunk a rokonainkhoz, mint az idegenekhez. Abban a pillanatban rokonom már lesz, hogy szenved. Szoktam néha mondani, bár vannak természetes veszteségeim is a Soában, de hogy mindenki, aki fiatalabb, mint a gyerekem, aki velem egy idős, mint a testvérem, és aki idősebb, mint a szüleim, úgy gondolok rájuk, rokonaim, azok, akik szenvednek. És rokonom Szaida a zónában kint, mintha a lányom lenne, az az Iránból ide került lány, aki most éhségsztrájkol, mert szórakoznak a hatóságok vele, sőt, talán még zaklatást is kell időnként elszenvednie ennek a szép Iránból ide került lánynak, aki ott éppen a szenvedései közepette élő hitre jutott, kapott egy Bibliát, és nem ez az, ami miatt vele együtt érzek. Együtt érzek azokkal is, mint a rokonaimmal, akiknek a hitük más. Mert valahogy így van a rokonaik között is. Ki ilyen, ki olyan vallású, kit ez, kit az érdekel, de megmozdulunk őértük, ha a rokonaink. Tehát ez az együtt szenvedés, ez azt jelenti, hogy felismerem a rokonságomat vele. Isten ugyanabból a vérből teremtette, mint engem, és én ezért nem szégyellem a vele való kapcsolatot. Szégyen szóban meg a hitványság az egyik alapszó. Szóval szégyelni valakit az hitványság. Hitványság. Nem tagadjuk meg őket, nem szégyeljük. Nem leszünk hitványak, hanem együtt szenvedünk vele. Mondhatnám azt, hogy ma ez fontosabb, mint a dogmatikai egyetértés, vagy az a kérdés, hogy ki tudja jobban azokat a teológiai alapigazságokat megfogalmazni, amelyek a hithez kapcsolódnak. Az együtt szenvedés, a szolidaritás vállalása. És mondom, függetlenül attól, hogy van-e elvi gondolkodásbeli közösség közöttük, vagy nincs. A szenvedő ember, a másik ember, akit nem hagyhatok veszni. A múlt héten volt ez a bírósági történet, hogy egy rab megszökött, és üldözték, aztán lelőtték. És van egy kép, lehet, hogy láttuk mindannyian, hogy az egyik kommandós tartja azt a zacskót, amiből a infúzió csöpög a földön fekvő, hát többszörösen elítélt bűnözőbe, aki úgy szökött meg, hogy egy pisztolyt tartott a túszul ejtett sofőrnek a fejéhez. Szóval egy életveszélyes alak. De a kommandós lehet, hogy ő lőtte le, és nem lelkiismeret furdalás miatt tartja az infúziós zacskót, mert emberek vagyunk, és gyalázatos dolog lenni, azt mondani, hogy hagyjuk őt meghalni, hogy eresszünk bele még egy golyót, és akkor nem lesz többé gond vele. szenvedő ember, aki rokonom akkor is, ha ellenségem. Így értjük meg, hogy mit ért Jézus az alatt, hogy szeressétek ellenségeiteket. Így, ahogy a rokonainkat szeretjük. Ahogy Ábrahám elmegy megmenteni Lótot, annak ellenére, hogy Lót nem viselkedett vele szemben korrektül. Nincs feloldozás ebből a szenvedő rokonom és kötelességem bármit megtenni érte. Szóval gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Gyerünk, hadizzon benned az az elszánt tűz, hit, szeretet, öröm, az ügy iránti és a másik iránti szeretet, mert nem vagy félénk, nem erre születtél, hanem kaptad az erő, a szeretet, a józanság lelkét, és mindenvel betelve. Ne szégyeld a szolgálatodat, a bizonyságtételedet, ne magyarázkodj. Ne szégyeld a szenvedő embert, hanem tanulj meg együtt szenvedni, részt vállalni, hordozni az ő terheiket is. Amen.